Kicsit rágyúrtam a hangomra, hogy férfiasabb legyen. Hát remélem, hogy azért, hogy hátulra el fog hordani. De az utolsó esténken, amivel befejeztük, az az imádság volt. Amikor Jézus azt mondja, hogy imádkoztok, akkor ne úgy, mint a képmutatók, hanem amikor imádkozok, akkor menj be a belső szobádba. Ugye, ami hát értelmezhető úgy, hogy a lakásnak elvonulunk egy csendesebb részére, de sokkal inkább arról van szó, hogy az ember a lelkének a mélyére elvez. Amit lehet egy buszon is csinálni, ahogy azt említettük, de igazából ott mindig zaj van. Jó nekünk egy csendes helyen úgy menni a lelkünk mélyébe, hogy a külső zavarok meg a zajok ne csigázzanak bele az embernek az életébe, hanem tényleg tudjon önmagával maradni, meg tudjon az Istennel maradni. A világ ma nagyon rágyúr el az önmagadban marad meg önismeret. Akárhova elmegyünk egy tréningre, az első dolog ez az önismeret. Egy kicsit nekem ez, bár ezzel sokan vitatkoznak, nekem egy kicsit ilyen összecseng ezekkel az agykontrollos dolgokkal. Én azt gondolom, hogy az én önismeretem, mint keresztény embernek elsősorban arra vonatkozik, hogy azt próbálom megtalálni, hogy az Isten milyennek alkotott engem. És ez mondjuk a civil önismereti tréningekből azért kimarad. Én nagyon komolyan gondolom azt, hogy amikor az én életem elindult az anyám méhében, akkor az Isten álmodott egy nagyot, és álmodott egy új embert. Egy olyat, aki azelőtt se élt, meg ezután se fog élni. És ez az Istennek a csodája, meg a zsenie, hogy ma 7 milliárd embert tud úgy létben tartani a világon, hogy mindegyik különbözik a másiktól. Tehát ha nekem azt mondanák, hogy adok neked egy alapsémát, mondjuk egyfejű, kétkezű, kétlábú, rajzolj nekem 1 millió félét. De az ember 1000 után bedőlne, mert már nem tudna már 1000 után még valami másat rajzolni, ami mind egyfejű, meg kétkezű, meg kétlábú. És ezzel az 1000-rel szemben az Isten most 7 milliárdot tart, és mindegyik ember különbözik. Tehát ha végigjárnám az egész világot, és mindenkinek a szemébe belenéznék, akkor is azt látnám, hogy én tök más vagyok. Én nem ilyen vagyok. Még az egypetői ikrek is különböznek. Tehát nincs belőlem még egy ilyen ember. Ez nyilván nem a véletleneknek a műve, hanem és mennyi ember élt már ezen a világon, akik meghaltak és többet nem fognak ezen a földön élni, és ki tudja, hogy mennyit tartogat még az Isten. Meddig tart ez a világ, és hány ember fog még a mi halálunk után megszületni ezen a világon, nem tudjuk. De az élet gazdája az Isten, úgyhogy minden, nem csak a keresztény ember életnek a gazdája az Isten, minden emberé, és Isten alkot, Isten álmodik egy új embert, amikor elindul az a két betesejt egy anyának a méhében. És ezt kell nekem az önismeretben elsősorban megtalálni, hogy miért most élek, miért így élek, miért ebben a földrajzi környezetben, miért ebben a társadalmi rendben, vagy miért ebben a nővel, vagy ebben a férfivel, miért egyedül. Számtalan kérdés van nekem, ezekre igazából keresni és megtalálni lehet a választ az Istennél. A csend meg a belső szobám az, ahol az Isten szólhat. Az a baj a ritkán odahallgató emberrel, hogy én azt gondolom az Istenről, hogy az Isten ritkán szól. Szóval leélünk sokszor úgy egy életet, hogy egyetlen meghatározó vagy nagyon komoly Isten élményünk sincsen. Végezzük a magunk dolgát, végezzük a magunk imádságait, törekszünk, átgondoljuk, bűnbánatunk van, megtéréseink vannak, de olyan rendkívüli módon, hogy arcol üt engem az Isten, vagy valami nagy élményem, sokan élnek le így egy keresztény életet. De aki ritkán hallgat, mert ritkán megy be abba a belső szobába, vagy ritkán megy el templomba, ahol vagy közösen, vagy egyedül imádkozik, szóval a ritkán szóló Isten, meg a ritkán járó embernek a két ritkája nem esik egybe. Mert lehet, hogy Isten szólna, csak nem akkor, amikor én kérdezem. A kitartásnak meg a rendszerességnek azért itt van a csodája, hogy a kitartóan és rendszeresen belülre elvező ember, meg a kitartóan és rendszeresen templomba járó ember, az lehet, hogy úgy jön el 300-szor egy évben, hogy csak eljött, és tulajdonképpen nem volt rossz, de hát ott voltam a templomban, semmi rendkívül nem történt, de lehet, hogy évente egyszer megérinti az Isten. És amiatt az évente egyszer nagyon megérint engem az Isten, amikor könnyek szöknek a szemembe, vagy csak megrendül a lelkem, azok miatt érdemes a másik 300-szor elmenni. Mert ezek olyan életre szóló élmények, amelyek tudják fordítani az embernek az életét. Ugye van nekem egy barátom, akiről talán már közössége őt egyszer talán említettem, hogy egyszer azt kapta a testvérétől, hogy elvitte Athoszra. És akkor ott ugye az amúgy is kérdésekkel élő, meg kereső ember, az ott egyszer egy szerzetesbe vitte a templomba, és ott megmutatta. Nem nagyon lehet a szerzetesek, főleg a saját imádságaik közben nem lehet bemenni az athoszi templomokba. Meg egyébként is olyan sok kétes dolog van már ebben az athoszi szerzetességbe, de azért neki ott a keresőnek egyszer csak az a hang, meg az az érintés kellett, hogy azt érezte, hogy hát most nem mondom a nevét, de Béla, szeret téged az Isten. És akkor az embernek könnyek szöknek a szemébe, és ha lehet, hogy valakinek van egy ilyen élménye az Istenből, lehet, hogy mi nagyrészt úgy élünk, hogy nagyon nincsen. Tehát ez a belső szoba, meg ez a hallgatózni kell, kérem. Az imádság után a következő dolog, ugye hát Krisztus megtanítja az embereket a mi atyánkra. Kérdezik, hogy akkor taníts minket imádkozni, és akkor elmondja a mi atyánkot. A mi atyánkról lehetne egy újabb sorozatot tartani, nem kell ebbe belemerülni. Minden fontos dolog, ami a kérés. Érdekes, hogy a mi atyánknak a nagy része kérés. Ugye? Tehát nem egy alapból, hogy Isten dicsőítő imádság, ott vannak a zsoltárok, ahol számtalan módon dicsőítik az Isten. Mi atyánk alapvetően egy kérés. Tehát Isten ismeri az embert, tudja, hogy mi a legtöbb imádságunk azért a kérésekből fakad, nem? Tehát ritkán ülünk le úgy önmagáért dicsőrni az Istent, vagy akármilyen az életemért dicsőíteni az Isten, a legtöbb esetben kérés. És az ember legtöbbször akkor kér, amikor valami pánik van. Megszorult helyzete van, baja van, akkor aztán rögtön eszébe jut, hogy hát Istenem, jó lenne, ha egy kicsit besegítenél. Tehát a kérésről még szeretnék is ide visszatérni. A következő, amit az imádság után a hegyi beszédben nekünk Krisztus ajánl, az a böjt. Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajta az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van, akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz neked. Tehát Krisztus alapvetően azt ajánlja, ugye mindig a farizeusokra gondol, mert ebben a világban él, ahol a farizeusok a vallásosságnak a látványos jelei, akik úgy adnak adományt, hogy kürtöltetnek és lássák, stb. Ezt a múltkor már ezt végiggondoltuk. Tehát mi az imádságnál is nagyokat imádkoznak utcasarkokon, meg látványosan a zsinagógákban, stb. Azt mondja Krisztus, hogy ne így tegyél. Úgy böjtölj, hogy ne lássák rajtad. Azt mondja, hogy kend meg a fejedet olajjal. Tehát ez a jókedélyű ember, akinek nem csak a homlokán van ott az olaj, hanem az egész emberiségén, a természetén, annak a napján. Tehát ha valaki halálra böjtöli magát, és közben ettől az éhségtől ideges lesz, és arrogáns, és bántja a környezetét, akkor én azt gondolom, hogy ebben semmi kedves nincs az Istennek. Alapvetően ugye arra gondolva, hogy Krisztus azért jön a világba, hogy a kapcsolatainkat rendbe tegye Istennel a megváltásban, és emberekkel, ahogy három évig a szeretetről beszél, és ez kapcsolatokat jelent. Ha most ez a legfontosabb Krisztusnak, és ezért adja az életét Krisztus, akkor hogy illene bele ebbe a képbe az, hogy én éhességemben, éhségemben ideges leszek és arrogáns? Azt mondják, hogy egy éhes férfivel ne kezdjél el beszélgetni, meg főleg ne kezdjél vele vásárolni, mert ideges lesz és arrogáns. Tehát egy nő is tud ideges lenni, meg arrogáns, de a férfinál ez egy különösen gyenge pont, ugye? Az éhes férfi az egy rettetes állapot lehet. De magunk számára is veszélyesek vagyunk ilyen téren. Na most a böjtölésről azt az ábrát nem akarom, csak az emlékeztetés véget, azt gondolom, hogy az első alkalommal beszélgettünk erről a test-lélek arányairól, ha tetszenek emlékezni. Ugye a pszichoszomatikus embernek a, az arányai, ott azt gondolom, hogy csak egy napot vettünk sorra, hogy mi történik velem egy 24 órás napban azért, mert én testben élek, és mi történik azért, mert lélekben élek, és azt mondjuk, hogy akkor van egy ilyen kicsi, ugye, hogy ez mindaz, ami test, és mindaz, ami lélek. Hány percem van egy nap arról, hogy én egy lelki ember vagyok, és mit törődök én a saját lelkemmel egy napban, és mit teszek azért, mert testben élek. És ugye akkor azt mondtam, és ez a Böjtnek egy alapvető motivuma, hogy mivel itt az ember lezárt, mert alapvető korlátolt létben élünk, és nem tudjuk ezt a testi lelki emberünket itt a földi életben túllépni, tehát ezért nem opció az, hogy errefelé nő az olló és a kezd növekedés, hanem azt mondtuk, hogy csak a testnek a rovására lehet ezt az ollót nyitni, hogy nekem ebben a bőti időszakban több lelki természetűségem legyen, és nem minden a testi természetemről szóljon. Kicsit át kell gondolni, hogy mi is ez a bőjt. Hogy miért táplálkozással bőjtölünk, vagy egyáltalán mire való. Nem véletlen nyilván, hogy az egyháznak négy bőjti időszaka van. Ugye van az advent, a nagybőjt, van az apostol fejedelmek bőjtje, Péter Pál előtt megvan az Isten szülőnek a bőjtje, az két rövidebb bőjt, és mellette ez a két nagy, az advent, meg a nagybőjti időszak. Aki az előírásoknak a minimumára kíváncsi, és mindig erre kérdez rá, az igazából eltéveszti ezt a dolgot. Nyilván az egyháznak azért vannak megfogalmazott tanításai a bőtre vonatkozóan, mert valamit ugye a nagy egyház számára, mindenki számára elérhető és megérthető módon valamit mondani kell. De igazából azt kell megértenünk, hogy az Isten bennünket ebben a bőti időszakban egy más világba akar bevezetni, ahol több a lélek, mint a test. Nem arra a más világra, oda is, mert aki a közelebb jut erre a másféle életre, azért az alkalmasabb arra, hogy egyszer majd arra a valós más világra is könnyebb lábbal lépjen át, de mindenképpen egy másfajta világ. Azt akarja elérni az Isten ebben a bőti időszakban a keresztény emberrel, a bőtölő emberrel, hogy az embernek a kő szíve az egy kicsit ilyen hús szívvé alakuljon. Tehát az a szíve, ahol minden racionális, meg minden kiszámítható, meg minden informatikán múlik, szóval ez a nagyon racionális dolog egy kicsit megváltozzon, és az embernek az érzőbb, tehát a hús szíve jöjjön elő, és figyeljen az életének azokra a dolgaira, amire az év többi napján az élet robotja, meg a kihívásai, meg a kényszerei miatt egyszerűen nincs rá mód. Hogy az ember állandóan, szóval ehhez, hogy az ember állandóan ilyen közel legyen az Istenhez, és mindig ezt az érzékenyebb szívét hordozza, ehhez kolostorba kell vonulni. És ott sem nagyon könnyű, de ott legalább a közeg ugye alkalmas. Ezért járunk egy kicsit pócsra is, azon túl, hogy a szűzanyának a kegyelmeit kérjük, mert ott azért egy házba bemegy az ember három napra, akkor itthon hagyja az egész hóbelevancot. Ez nem jó lelki gyakorlat, ha reggel bemegyek egy lelki házba, este hazamegyek, mert akkor este rám dől az összes háztartás, és azt csinálom, hogy el kell menni három napra. És ott nagyon, ez minden lelki gyakorlatás házban közös, hogy ott főznek rám, nem nekem kell főzni, nem nekem kell mosogatni, semmi, nekem ott aludni kell egyet, imádkozni kell, meg odafigyelni arra, aki éppen beszél. Meg imádkozni a szűzanya lábánál. Tehát egy másfajta világ. Ugye a böjtölés, mint önmegtartóztatás, ez nagyon sokféle helyen előfordul a világban, csak éppen semmi köze nincsen a keresztény böjthöz. Tehát ha valaki éhségsztrájkot csinál, az ugyanúgy nem eszik, mint a keresztény ember, de ez semmi köze a böjthöz. Gandhi az egész Indiának a függetlensége érdekében többször böjtölt utcán nyilvánosan kiült, építettek neki egy emelvényt, ugye ki akarták küzdni az angolokat az országból is, és gyakorlatilag haldoklásig böjtölte magát többször. El is érte, amit akart, ezek is ebben részt voltak, de ez egy politikai ügy volt. Ugyanúgy nem evett és a halálig böjtöltette magát, és ha hiába ugyanazt tette, semmi köze nem volt a keresztény böjthöz. Nyilván a maga vallásossága megvolt, a hinduknál is ez benne van, de ő nem is a maga hindu vallása miatt böjtölt, hanem a politikai ügyei miatt. a saját népéért, hogy ott ne öljék a csomóra egymást meg az angolok ellen. Tehát ennek semmi köze nincs. Egy sportolónak, amikor bele kell neki férni egy bizonyos súlycsoportba, birkózónál, súlyemelő, akárhogy, nem tudom, boxolónál, akkor neki bele kell férni, és akkor neki két nap alatt le kell dobni 3 kilót, akkor két nap alatt mindenféle orvosi segítséggel ledobja azt a 3 kilót. Nem eszik, mit tudom én, vízhajtják, hánytatják, nem tudom, valahol. De ennek semmi köze, ugyanazt csinálja, de ennek semmi köze nincsen a keresztény bőthöz. A mi képzésünknek az egyik gyengéje volt, hogy a szeminárium, ma kérem ezeket a szerdő és pénteki napokon, amikor nem ettünk húst, tehát kérem, babloveseket és palacsinyit a hegyeket sütöttek, hát halálra lehetett enni magunkat, ennek semmi köze nincs a bőthöz. És húst nem ettünk, és így tulajdonképpen a szabály ki van pipálva, de ennek semmi köze nincs a bőthöz. Tehát mindig rüvelettem, amikor a kispapok azt mondták, hogy öcsém, azt mondja a nagybőt végén, hogy 14 kilót fogytam. Most, mert ő csak levest evett. Nem mondtam, mert gondoltam, hogy abból a 140-ből könnyű volt, érted, 14-et ledobni. Én 55 kiló voltam világéletem, most ledobnék 14-et, akkor már ugye ez elég furcsa lenne. Tehát azt mondaná az ember, és én is azt mondtam a fiatal korom, hogy kérem, nem ezzel kell böjtölni, hogy most az ember most mit eszik, meg hogy eszik. De azt gondolom, hogy mégis kell a táplálkozással böjtölni. És nem lehet, akármilyen nagy önfegyelmet, az alkoholista, ha nem iszik alkoholt nagybőtben, az neki egy komoly próba, kérem. Nagyobb próba, mint az, hogy nem esik húst. Tehát mindenkinek van egy olyan gyengéje, amit azért nehezebben hagy el. Mindenféle függőségei, testi függőségei elsősorban. Én azt gondolom, hogy hogy azt kell tudnia ehhez, hogy világos legyen, hogy miért a táplálkozással böjtölünk, hogy mit akar Krisztus ebből az egésszel. Mit akar Krisztus rendbe tenni a világban? Miért jön a világba? Azért jön, hogy az Istennek való kapcsolatunkat ugye rendbe tegye. Ugye amikor Krisztus nyilvánosan megjelenik a világban, az Jánosnál történik a Jordánban. Beáll a Jordánba, ott János óckodik, hogy hát miért neked nem kell megkeresztelked, nem kell bűnbánatot tartani, nincsen bűnöd, de azt mondta, hogy ez csak nyugodtan én belálltam a Jordánban, magamra mosom azt a Jordánból az összes emberiség bűneit, amit a megtérők meg a bűnbánat keresztségében részesülők ugye belemostak, és mikor Krisztus kijön a Jordánból, ott megjelenik a Szent Háromság, az Atya szól, a galamb képében leszáll a Szentlélek, és a fiú meg ott áll a vízben, és rögtön Jézus hova megy? Elmegy a pusztába. Elmegy a sivatagban 40 napra, nem írja le a Biblia, hogy mit eszik, mit nem eszik, valószínűleg nagyon keveset, vagy inkább csak vizet, 40 napig keményen böjtöl. És a böjtölő embernek számítania kellett akkor is, meg számítani kell ma is arra, hogy a gonosz lélek a böjtölés közben megkeresi. Mert amikor az embernek egyébként is van egy csomó testi baja attól, hogy éhes, ott nagyon támadhatóvá teszi a gonosz lélek számára magát, ezért lesz idegesen az ember, amikor éhes, és akkor rögtön elkövet egy-két bűn, mert egy-két embert jó megbánt éhségében, és ekkor jön a gonosz lélek Jézushoz is, és megpróbálja megdumálni. Mi az első kísértés, amit a gonosz lélek mond?
Neked adom a földet.
Nem, az az utolsó. Mi az első kísértés?
Változtassanak a követ kenyérre.
Azt mondja Krisztusnak éhsége közben, hogy változtass a követ kenyérre, és egyéb, ha nem eszel, meghalsz. Krisztus mit mond? Kérem, ez a legfontosabb bőti tapasztalat, amit meg kell szerezni egy nagy bőtben. Nem csak kenyérből él az ember. Tehát Krisztusnak ez az alapvető tapasztalata, és ezt teljesen testi, tehát teljesen természetes emberséget van magára, az éhség neki pont úgy fájt. Tehát nem szabad Krisztusról úgy gondolni, hogy mit neki isteni természete miatt 40 nap éhség, meg mit neki meghalni a keresztény, hát úgy is tudja, hogy föltámad. Nem, azt kérem, éhség az éhség, a fájdalom az fájdalom. Krisztusnak ez a legfontosabb tapasztalata, hogy nem csak azért élünk, és ezt akarja a keresztény embere megtanítani a bőtben, hogy nem csak azért élsz, mert van mit enni. A gazdasági világ az minden mutatót ebben mér, hogy mennyi a bőség, mennyi a kényelmesség, mennyire csökkennek az áfák és ettől csökkennek az árak, tehát mindent ebben számítunk és mérünk. Nekem itt keresztény emberként ebben a világban is azt kell érezni, hogy nem csak azért élek, mert van mit enni. Ugye azt mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Tehát nem azt mondja, hogy sose egyél. Ő alkotta ezt az embert ilyenné testivé, akinek ennie kell ahhoz, hogy biológiai életben maradjon, de azt mondja, hogy nem csak. Hát ha csak a bőségre gondolsz, és csak azért dolgozol, hogy mindig kényelmesen és biztonságosan meglegyen mindened, ami a testnek kell, akkor valahol nagyon eltéveszted a dolgot. Nem csak. Nekem azt a tapasztalatot kell megszereznem egy bőt során, hogy éhes vagyok, nem eszem, és mégse halok meg. Ezt nem lehet a végtelenségig feszíteni ezt húrt, de aki sose játsza végig egy bőtben, hogy éhes vagyok, nem eszem, és mégse halok meg, az nem jut el arra a tapasztalatra, hogy nem csak azért élek, mert van mit enni. Amikor éhes vagyok, nem eszek, akkor tudom, hogy azért élek, mert az Isten engem életben tart. És ha csak a kenyérem múlna ez a történet, akkor egy kórházi halálos ágy mellé én odahordhatnám a világ összes kenyerét vagonszámra, és hogyha csak a kenyérem múlna, akkor az ember nem halna meg az ágyon, mert van mit enni. De én hiába hordom oda ezt a tömérdek táplálékot egy halálos ágy mellé, és hiába akarom megetetni, a végén már nem is tudom megetetni, mert már nem is tud, meg nem is akar enni a végén. És mégis, mert az Isten úgy gondolja, hogy ez a pálya eddig tartott, ez az ember belehal. Pedig lenne mit enni. Ha csak a kenyére múlna, akkor az emberek 3-400 évig is élhetnének, nem? Van mit enni, táplálkozunk is. Ehhez néha látni kell kórházi ágyat, meg néha látni kell halált. Nyilván nekünk papként ez könnyebb, mert hát ha azért sok emberhez eljutunk, aki éppen halloklik, vagy már éppen meghalt, mire odaértünk, de látni kell, hogy az ember hogyan fogy el. Ugye az ember hogyan fogy el. Tehát nekem ez a enélkül a nagybőti tapasztalat nélkül, hogy éhes vagyok, nem eszem, és mégsem halok meg, igazából nem áll össze teljesen ez a kép. Tehát ezért, mivel rontja el az ember ugye az Istennel való kapcsolatát először az emberiség történetében? Mivel rontja el először? Tudjuk, hogy a bibliai képeket használ, de azt mondja Évának, hogy Ádámnak, hogy mindenről lehetsz, azt kérem, hogy ezt ne. És az ember megkívánja, ki a gonosz lélek megdumálja, és akkor eszik. Tehát itt alapvetően megkapja a büntetéseket, de Isten kiűzi az édenkerti állapotból, fájdalommal szüleje a gyermekét, arca verejtékével keresi a megélhetését, a kigyó az átkozott lesz, aki lopakodik az ember sarka után, és az ember fia pedig széttapossa a fejét. Ez az ős evangélium ugye a Teremtés könyvében, hogy azt mondja a kígyónak, hogy ellentétet vetek közéd és az ember fiei, a te ivadékod és az ember ivadéka közé, te a sarka után leselkedel, ő pedig széttiporja a fejedet. Itt ígéri meg az Isten, hogy egyszer majd az asszonynak egy ivadéka szét fogja tiporni a fejedet, ez történik a kereszten. Tehát ez már a bukásban, az édenkert elvesztésében benne van az ígéret, hogy az Isten nem hagyja az embert elpusztulni. Tehát nekem igazából ezt kell megéreznem, hogy nem csak ezen áll vagy buk. Tehát Istennel való kapcsolatunkat először evéssel rontottuk el, ezért amikor Krisztus elkezdi rendbe tenni a kapcsolatunkat az Istennel, ő nem evéssel kezdi ezt. Tehát Krisztus igazából a böjtölése közben, a pusztában vázolja fel, hogy én azért jöttem évezredekkel az első értelmes ember után, azért jöttem, hogy rendbe tegyem a kapcsolatot az Istennel. És amikor visszajön és megtörténnek a próbák, akkor persze a 3 éven keresztül a szeretett kapcsolatairól beszél, és ezt éli meg az emberek között, úgyhogy nyilván az Istennel való kapcsolat után a másik emberrel való kapcsolatot is. Erre helyezi Krisztus a súlypontot. Úgyhogy nekem azért a nagyügyben azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb tapasztalatom az, hogy éhes vagyok, nem eszem, és mégsem halok meg. A másik pedig az, hogy a kapcsolati életemre figyelek. Na ezek hol vannak már ahhoz képest, hogy azt mondja az egyház, hogy 18 és 60 éves között az egészséges ember az lehetősége szerint szerdán és pénteken ne legyen húst. A római katolikus törvények azok úgy szólnak, hogy pénteken 3-szor egyszer jó lakásig. Na most mi az, hogy jó lakás, kérem? De mindenkinek más a jó lakás, ugye? Én megeszek egy szelet kenyeret, úgy már jól el vagyok. Tehát amikor az én 20 éves fiaim lemásznak 11 órakor a konyhába, mert éppen akkor már úgy megéheznek, és egy fél kenyeret megesznek egy óda szalonával, és kezdik magukat jól érezni. Mi a jó lakás? Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekre nekem nagyon koncentrálnom kell. Nem lehet az éhséget, a táplálékkal való böjtölést kihagyni. Most teljesen mindegy, hogy mik a szabályok. A táplálékkal való böjtölést nem lehet kihagyni a böjtölésből. Ez egy kényelmességi funkció, ugye, hogy ne egyél húst. Nekünk könnyebb, ha szabályok vannak, könnyebb. A tízpanas nem azért van, hogy púpok legyenek az embernek a hátán, hanem azért, mert ha azokra figyelek, és ezeket a paramétereket meg akar tartani, akkor könnyebb lesz, mert tudom, hogy jól élek. De ezek nem ilyen kínzó dolgok, hanem igenis lehetőségeket kínál az Isten. Úgyhogy nekem ez a nagy bőjtben mindenképpen. Tehát ez a hús, ez nyilván azért került bele, mert ez mindig egy luxus táplálék. A szegény ember életében ez egy luxus táplálék volt akkor is, és sajnos sokszor ma is. Tehát a tészta meg a krumpli, az gyakran oda kerül egy szegény embernek az asztalára, a hús ritkábban. És vannak még szegénységében élő emberek a világ sok pontján, de itt-ott még Magyarországon is azért, ahol ez komoly kérdéseket jelent. Egy kicsit arról is beszélni kell a böjt kapcsán, hogy létre kell hozni magam körül egy böjti klémát. Kérem, amikor Oroszország keresztény hitre tért, ugye ez Olga hercegnőnek az útján, ugye aki nem volt cár, hanem a fia helyett uralkodott. Teljesen mindegy, a 900-as években aztán az egész ország, ő hamarabb megkeresztelkedett, mielőtt Oroszország keresztény hitet ért. Az a lényeg, hogy aki felnőtt, vagy érett korában lesz keresztény, az mindig ilyen nagyobb lendülettel teszi ezt. Amikor ma valaki felnőtt korában tér meg, és felnőtt korában keresztelkedik meg, akkor ott az elején a csodálkozás miatt nagyobb a lendülete. Aki beleszületik ebben, mint nekünk, annak minden évben küzdködni kell, hogy egy friss hite, egy haladása legyen, élményei legyenek, stb. Tehát amikor Oroszország erre a keresztény hitre tért, akkor az egész társadalmi klímát ráhangolták nagybőjtben erre, hogy kérem, most mi keresztény nép lettünk, az orosz nép egyébként ma is vallásosabb nagyon sok más régiónál, de mi keresztények lettünk, és erre a társadalmat ráformáljuk arra, hogy nagybőjt van. Tehát Oroszországban a nagybőjt idején bezárták a színházakat, bezárták a kocsmákat, meg bezárták a bíróságokat is. Azt mondta, hogy nem most veszekszünk. Kérem, a kiengesztelés időszaka van, nem most veszekszünk, nem most pereskedünk. Ha még 40 napi böjtölés után is mindig veszekadni akarsz a másik, akkor mennyi össz veszek egyet, de most nem. Mert most a bűnbánatnak, a kiengesztelődésnek az ideje van. Tehát másképpen harangoztak, más lett a klíma. A társadalmi klíma más lett. Ebben a keresztény embernek könnyebb volt, nem? Most Magyarországon te, aki mész az utcára, a Budapesten, te érzékelsz valamit abból, hogy bőt van? Hát semmit. Ezért mondom én azt, hogy az embernek saját maga kis mikroklémájában létre kell hozni ezt a bőti klémát. Mindenkinek van egy szűk közösség, ahol él, a szomszédjával, a családjával, a gyermekeivel, vagy a szüleivel, vagy akárkivel. Nekem igenis ebben a kis mikro környezetben meg kell próbálnom ezt a böjti lelki állapotot előidézni. Tehát kevesebb zaj kell, kevesebb zene kell, vagy nem tudom, több beszélgetés kell, több csend kell. Ahol a táplálkozásra is figyelünk, és figyelünk egymásra egy kicsit jobban. És ha ez nem alakul így, akkor nagyon nehéz nekem, mert minden nap ki kell mennem úgyis az utcára, úgyis minden nap be kell mennem dolgozni, ott nem mindenki gondolja azt, hogy bőt van, sőt, és nekem így nehéz, mert ugyanazok az arcok maradnak, ugyanazok az élethelyzetek maradnak, ugyanazok a kihívások, ugyanazok a terheim maradnak, tehát nagyon nehéz. De mindenkinek van egy saját szigete, ahol ő éli a maga életét, éli egyedül, vagy a közösségében, a családjában valahol, ott egy kicsit lehet ezen változtatni. Két fontos sík van, ahol az embernek én ezek csak praktikus dolgokat mondok, mindenkinek más a böjti útja, de két fontos sík van. Az egyik otthon, a másik meg otthonon kívül. Otthon és otthonon kívül. Ez a két fontos életterünk van. És otthon igazából én úgy alakítom az életemet, ahogy akarom. Nyilván, ha egy családba élek, akkor konszenzusra kell jutni, hogy akkor most mire figyelünk, de igazából otthon azt csinálunk, amit akarunk. Kívül az otthonon kívül az ember igazodik, mert ott van egy másik közösség, van egy munkahely, vannak emberek, vannak a szomszédok, stb. Tehát az otthonon kívül vagyok. Én azt gondolom, hogy mindenütt, otthon és otthonon kívül vannak kapcsolataink, és azt gondolom, hogy minden kapcsolatot lehet egy kicsit jobban csinálni, mint ahogy addig csináltuk. Mindent. A jó emberi kapcsolataimat is tudom jobban csinálni, és a rossz emberi kapcsolatomat is tudom egy kicsit javítani. Nem azért, mert meg tudom beszélni az ellenségemmel, hanem azért, mert megpróbálok nem haragudni, és megpróbálok a lelkemben kiengesztelődni. Ugye arról már korábban beszéltünk, hogy a harag igazából azt tőlünk veszel előtt, és nem attól, akire haragszunk, aznak eszébe se jut. Én meg naponta rágódom azon, hogy milyen egy gazember, és duhongok magamban, és elveszítek egy csomó lelki energiát a saját haragom miatt. Tehát minden kapcsolatot lehet egy kicsit jobban csinálni. Ez néhány szempont a... Jó, nem egy órát adom nekem valaki, hogy tudjuk, hol jár. Tehát ez csak néhány olyan szempont, aminek a megfontolását azért én fontosnak érzem ebben a bőti időszakban. A bőtölés után a Krisztus a kincsgyűjtésről beszél, és azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly rágja és a rozsda marja, ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja a moly és nem marja a rozsda, ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is. A kincsgyűjtés az elég világos, de ez egy nagyon fontos mondat, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Én fordítva is tudnám ezt mondani, hogy ahol a szíved, ott van a kincsed is. Tehát Jézus azt mondja, ahol a kincsed, ott a szíved is. Tehát, hogyha neked a húsvéti asztalon van a kincsed, ott a nagy sonkazabálás közben, akkor a sonkák elfogyasztása után eltűnik az örömöd is. Elfogyott a sonka, már a végén az ember úgyis tologatja, hogy egy hét múlva becsületből megeszi, mert már ne száradjon, meg megvan szentelve, amúgy se dobjuk ki. Mindegy, de egyszer csak eltűnik ez a sonka otthonról. És ha nekem ott van a kincsem, akkor ott van a szívem is. És a szívem minden öröme is elmúlik ezzel. Ha fordítva mondom, akkor ennek lehet egy nagyon pozitív kicsengése is. Ahova a szívemet viszem, az lesz a kincsem. Ha oda viszem a szívemet rendszeresen az Isten közé, akkor az Isten lesz a kincsem. Ha oda viszem a gyermekek közé, akiket én tanítok vagy nevelek, akkor ezek a gyermekek lesznek az én kincseim. És ha oda viszem a szívemet egy másik férfi vagy egy másik nő mellé, és oda viszem közel a szívemet, és kinyitom és kiszolgáltatottá teszem magam, ahogy általában a szerető ember kiszolgáltatja, oda viszem a szívem egy másik férfi, másik nő mellé, akkor az lesz az én kincsem. Mert a szív nagyon-nagyon nagy mértékben meghatározza az embernek az életérzését és az élményeit is, és ahol az én szívem, ahova én engedem oda menni a szívem, vagy én oda viszem a szívem, egy idő után az lesz az én kincsem is. És hogyha én közel engedem az Istent, és közel viszem a szívemet az Istenhez, akkor olyan kincseim lesznek, amelyekért talán eddig nem küzdöttem eleget. Mert amikor kincseket látok magam előtt, azért én komoly küzdelmeket végzek, hogy az a kincs egyszer tényleg az enyém legyen. Tehát az én szívemet oda viszem, és az lesz az én kincsem is. És olyan küzdelmeket végzek ezért a kincsért, amit addig talán nem tettem. Ez egészen megváltoztatja az embernek az egész keresztény életérzését is, megváltoztatja a bőtjét is. Ha én arra az Istenre figyelek, aki a fiát a világba küldte, aki felveszi a keresztet, az én bűneim miatt szenved, és oda viszem a szívemet közel, akkor az én életem egészen meg tud ettől változni. Mert tudom, hogy az Isten ezt értem csinálja. Értem gazemberért, aki mindenféle hibával is bűnnel tele van. Aki nincs elég ereje arra, hogy figyeljen, nincs elég ereje arra, hogy jó, böjtöljön, de ott vagyok, és látom, hogy az Isten ezt értem teszi. Így, ahogy vagyok a magam alkalmatlansága ellenére is. Így az ember azért, mert a szívét odaviszi, így egészen megváltozott életet is tud élni.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy gondolatot Szent Péter apostol leveléből, amelyet majd kibont számunkra Legeza József atya. Testvéreim, mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek.
Kedves testvérek, valaki azt írta, a középkorban a kereszténységet elsősorban a szeretet igyekezete jellemezte. Protestáns ember volt, és azt írta, hogy ezután eljött a protestantizmus, ők hangsúlyozták, a hitből fakad a megigazulás. Előtérbe kerültek a hit kérdései. Az új korban a hit vált a kereszténység központi témájává. Azt mondja ez a teológus, hogy a legújabb korban a remény lesz különösen fontossá a keresztény emberek életében. Talán nem azzal kell keresztény életünkről tanúságot tenni, hogy szeretünk, hogy hiszünk, hanem hogy valóban tudunk reményben élni. A modern kor nem csak a szeretetet, hanem a hitet, a reményt is veszélyezteti. Azt gondoltuk, hogy az elmúlt 20. század sok reményt beteljesít. A modern technika sok régi álmot valóra vált, és akkor majd boldogok leszünk. Ezek a remények, amiket elért az emberiség, mégsem tették boldoggá az embert, sőt boldogabbá sem. Például megnyújtották az ember átlag életkorát. De nem gondoltak arra, hogy ez a hosszabb élet új gondokat jelent. Az embernek örömet is, de gondokat is jelent ez, melynek terhét érezzük. Maga az öreg ember is érzi, de a társadalom is. Régi álmok beteljesülését látjuk, de a szívünk mélyén élő várakozásokat mégsem teljesítette be. Egyre többet fogyasztunk. Világszerte nem vállalnak gyerekeket. A család nem fontos. A rövid lejáratú örömök felé fordul az emberek figyelme, mert a szívük mélyén lévő remény lendülete megtört. Valami kilátástalanság lett úrá rajtuk, egyre több a kedvetlen, a depressziós ember. A mi reményünk emiatt is fontos. József Attila írja, kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton. Csöndesen, bizakodva kell tanúságot tenni a reményről. Kell az életre való, az életet hordozó remény. A három nagy keresztény erény közül a szeretetben van valami nőies vonás. A hit valami férfias magatartásnak tűnik. A remény olyan gyermeki. A gyermek még közel van a spontán reményhez, a kis dolgokban is. De nem abban reménykedik, hogy megkapja, mire vágyik, hanem van, aki gondoskodik róla. Van, aki törődik azzal, hogy öröme legyen. Minden napi bizalmát erősít, hogy élni érdemes. Tesznek azért, hogy élete derűs és vonzó legyen. Ezt a gyermeki reményt őrzi az egyház, és ezt kell nekünk is őriznünk. Charles Péggy, francia katolikus költő egyik versében a reményről ír. Arról ír, hogy az egész emberiség olyan, mint egy hosszú vándorló processzió. Mennek, mennek egymás után a nemzedékek. Mindig csak előre, és nem tudnak megállni. Ennek a nagy processziónak az élén három nővér lépdel, akik az egész menetet vezetik. A hit, a remény és a szeretet. Ez a három nővér, a hit, a remény és a szeretet vezeti az egész emberiséget. Baloldalt lépked a legidősebb nővér, a hit. Szűz, biztos léptekkel halad előre, tudja mi a célja. A jobb oldalon az idősebb húga, a szeretet halad. Kicsit gömbölyűbb, mint a hit, hiszen ő édesanyja, jósággal telve, de ő is biztos léptekkel halad előre. Kettéjük között kezükbe kapaszkodva pedig ott lépdel a reményke. Ő még csak kisiskolás diáklány, és az ember messziről nézi a jelenetet, az a benyomása, hogy a reményke szinte elvész a két idősebb nővér szoknyájának sűrű fodraiban, de ők azért biztos kézzel fogják a kezét, vezetik, támogatják. Ám ha közelebbről vesszük szemügyre a dolgot, észreveszünk, hogy fordított a helyzet. A kis reményke, akire nem szoktunk odafigyelni, ez, aki semmire kellő, húzza maga után a hitet és a szeretetet. Ő vezeti az emberiség processzióját. Előre, mindig csak előre, végig. Igen, ez így van. Péginek ebben a hosszú versében többször megszólal az Atyaisten. Az egyik verszakban azt mondja, azon nem csodálkozom, hogy az emberek hisznek bennem, hisz a természet nagyszerűségében és szépségében világosan fölismerhető vagyok. Azon sem csodálkozom, hogy az emberekben él a szeretet, hiszen oly szerencsétlenek, nyomorultak, sok bajuk van. És ezért megesik rajtuk a szívem, de azon, hogy gyermekeim, az emberek még mindig reménykednek, nagyon csodálkozom. Annyi csalódás, kiábrándulás, bukás, baj után még mindig reménykednek, és soha nem adják fel a reményt. Ezen magam is csodálkozom. Milyen erős kell, hogy legyen az én kegyelmem, a remény pici lángját éltető kegyelmem, hogy a remény soha, de soha ne halljon ki az emberek szívéből. Kedves testvérek, a Szent Olvasó három bevezető üdvözlégében kérjük, hogy Jézus a hitünket növelje, szeretetünket tökéletesítse, reményünket tegye elevenni, hajlékonnyá derűssé. Ennek a reménynek a hatalma kincse lelkünket áldottá teszi, földi életünket pedig gazdagabbá. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.